a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangelizáció akkor zajlik, amikor van bátorságunk áttörni a páncélt, amelybe gyakran bezárkózunk. Hagyjuk magunk mögött a lusta és kényelmes vallásosságot, amely csak a személyes igényeinket szolgálja, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Már 40 ezer életet mentett meg a gondos óra, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a gondos óra program legfrissebb számait ismertető képes bejegyzésében 750 ezer regisztrációról, 480 ezer hétköznapi segítségnyújtásról, valamint 38 ezer óra diszpécseri beszélgetésről számolt be. A közölt adatok szerint a program elindulása óta már 45 ezer alkalommal értesít kontaktszemélyeket, a gondos óra applikációt pedig 90 ezer alkalommal töltötték le. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a legidősebb gondos óra felhasználó, Gizi néni, 107 esztendős. Nyitrai Zsolt adatokat tartalmazó ábrával illusztrált bejegyzése arról is tájékoztat, hogy a programra regisztrálni a +36 80 80 40 50-es ingyenesen hívható telefonszámon, a gondosóra.hu weboldalon, illetve ingyenesen a gondosóra applikáció letöltésével is lehet. Webernek és Brüsszel Péternek Ukrajna az első, nekünk Magyarország, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott: Manfred Weber ismét Ukrajna mellett áll. Ez magyarul azt jelenti, hogy folytatni akarja a háborút és be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, mondta. A kommunikációs igazgató kijelentette: Brüsszel Péter főnöke Weber és Brüsszel Péter Weber utasításait hajtja végre. Ezért húzzák fel a tiszások Weber utasítására az ukrán pólót, tette hozzá. Mi azonban nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy Ukrajna az unió tagja legyen, jelentette ki. Úgy vélekedett, ha Ukrajna az EU tagja lenne, akkor az uniós forrásokat, a magyaroknak járó forrásokat is, például a gazdák pénzét is, elnyelné Ukrajna. Az ápolók munkája pótolhatatlan, emberségük és elhivatottságuk példaértékű, írta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyar Ápolók Napja alkalmából a közösségi oldalán. Takács Péter köszöntőjében úgy fogalmazott: a Magyar Ápolók Napján hálával és köszönettel gondolunk mindazokra, akik nap mint nap fáradhatatlanul gondoskodnak betegeinkről. Hozzátette: a kormány számára kiemelten fontos, hogy az egészségügyi dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését erősítse. Ennek eredményeképpen míg egy egészségügyi szakdolgozó átlagkeresete 2010-ben még 170.925 forint volt, a 2024-es béremeléssel elérheti a 800.000 forintot. Három dolgot sikerült elintézni Brüsszelben. A pénzügyminiszterek tanácsa elfogadta Magyarország középtávú költségvetési tervét, megtárgyalták a globális minimumadó kérdését és a honvédelmi kiadások növelését, ismertette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Most jöttem Brüsszelből, a pénzügyminiszterek tanácskozásáról. Három dolgot sikerült elintézni. Az első, a tanács elfogadta Magyarország középtávú költségvetési tervét, Pipa fogalmazott. Mint folytatta, megtárgyaltuk a globális minimum adó kérdéskörét. Miért is kellett? Azért, mert új helyzet van. Az Egyesült Államok kilépett a globális minimumadó egyezményből. Ha így marad minden, rendkívül hátrányos helyzetbe kerülnek az európai vállalatok. Versenyképességük tovább romlik. Gondoljunk csak bele, hogy rengeteg európai vállalat elköltözik az Egyesült Államokba. Ezt nem hagyhatjuk, szögezte le. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén fátyol felhős időre számíthatunk. Az északkeleti határvidéken azonban továbbra is előfordulhatnak felhősebb időszakok, Csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 6 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a híreket Sinkovics Andreától hallják, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Péteri Zsolt kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Anatole France Riki érkezése című írásának második részét Szacsvai László előadásában hallják. Az óra második felében a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. 21 órakor a híreket követően Sziluett című női magazinunkban Valkóné Révai Renáta okleveles szertartásvezető mesél hivatásáról, valamint Nagy Erzsébet énektanárral beszélgetünk a házasság megélésével kapcsolatban. Az óra második felében a Közelkép című portréműsorunkban Csiszér Lászlóval Hajdú Mária beszélget a zenei szolgálat kihívásairól. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól, 22 órakor a hírek után Szószóló című műsorunkkal várjuk Önöket. Mai adásunkban Eger kulturális életéről, az önkormányzat terveiről és a hamarosan kezdődő tavaszi fesztiválról beszélgetünk. Majd a 30 éve újjáalakult Egri Fertálymesteri Testület szakmai konferenciájáról jelentkezünk. Végül pedig a 60. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum évértékelőjét adjuk közre. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunk következik. Ebben Kormos Csaba atya a templomi testtartásunkkal kapcsolatos helytelen gyakorlatokról elmélkedik. 23 órakor a híreket követően a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ diákjaival a szeretett kapcsolatokról elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is tartsanak velünk!
Óriás súly a bánat, elnyűjt nagy kabát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. Fakó szürkére színez, még jól sem áll, eddig hol pörgett tovább.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Anatole France Riké érkezése című írásának második részét Szacsvai László előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Riké érkezése. Monsieur Bergeré egy reggel az íróasztalánál ült, a platánfa levelei remegtek az ablaka előtt, és épp azt próbálta kitalálni, hogy Éneász hajói hogyan változtak nimfákká, mikor kopogtatást hallott, s már is belépett az öreg cselédlány feltűzött kötényében egy kis opusszumszerű teremtménnyel, akinek csak fekete fejecskéje kandikált ki a fodrok közül. Reménykedő és aggódó arccal mozdulatlanul állt egy pillanatig, aztán letette a kis vacakot a háziúr lába elé a szőnyegre. Ez mi? Kérdezte Monsieur Bergeré. Egy kis kutya volt, kétes eredetű keverék, lehetett benne terrier is, helyén való fejecskével, rövid, síma, vöröses-barna bundával és icipici farkacskával. Teste még őrizte a kölyök kutya látságát, szimatolgatva járkelt a szőnyegen. Angélique, szólt Monsieur Bergeré, vigye vissza ezt az állatot a gazdájához.
Nincs neki gazdája, uram.
Monsieur Bergeré némán nézte a kis teremtményt, aki éppen a papucsát tanulmányozta, elismerő szusszantásokat hallatva. Monsieur Bergeré filológus volta, némiképp magyarázta, hogy miért tesz fel ilyen felesleges kérdést eme kritikus helyzetben. Hogy hívják?
Nincs neve, uram, válaszolta Angélique.
Monsieur Bergeré szemmel láthatóan zavarba jött ettől a választól. Csüggetten, szomorúan nézte a kutyát. Ekkor a kis állat két melső lábát Monsieur Bergeré papucsára helyezte, s így tartva ártatlanul harabdálni kezdte. Hirtelen érzelem kitöréssel Monsieur Bergeré térdére tette a névtelen kis teremtményt. A kutya érdeklődéssel nézte. Monsieur Bergerét az elégedettség érzése töltötte el ettől a bizalmas pillantástól.
Milyen elragadó szempár, kiáltotta fel.
A kiskutyának valóban szép gesztenye barna szeme volt, aranypontocskákkal a pupilla körül meleg fehér keretben. Tiszta tekintete titokzatos dolgokról beszélt, amelyek ismerősek a földön, az óvatos állatnak s az egyszerű embernek egyaránt. Fáradtan, talán attól az erőfeszítéstől, mellyel megpróbált kommunikálni egy emberi lényel, az ebb lehúnyta szép szemét, s egy hatalmasat ásítva széttárta rózsaszín száját. A nyelve felkunkorodott, és elővillant ragyogó, hibátlan fogsora. Monsieur Bergeré a kutya szájába tette a kezét, s engedte, hogy az megnyalja. Ennél a pontnál Angélique megkönnyebbülten elmosolyodott.
Már csak akkor lehetne szeretetre méltóbb, ha nem is lélegezne.
A kutya, vélekedett Monsieur Bergeré, vallásos állat. Vadon élő mi voltában imádja a holdat, s a víz színén lebegő fényeket. Ezek az ő istenei, akikhez éjszakánként hosszú vonyításokkal szól. Háziállatként hízelgéssel igyekszik megnyerni magának azokat a hatalmas lényeket, akik a jó dolgok felett rendelkeznek a világban, azaz az embereket. Őseitől örökölt szertartásokkal bálványozza a tiszteletre méltó embereket, kezüket nyalja, lábukra ugrik, s ha a harag bármi jelét mutatják, hasoncsúszva alázatosan közelíti meg őket, hogy újra szeretetet csikarjon ki belőlük.
Nem minden kutya barátja az embernek, jegyezte meg Angélique.
Némelyik megharapja azt a kezet, amelyik enni ad neki. Azok az istentelen, istenkáromló ebek, helyesbített Monsieur Bergeré, olyanok, mint Ajax, Telamon fia, aki a nagyszerű Afrodité kezét sebezte meg. Ezek a szentségtörő teremtmények szörnyű halált halnak, vagy nyomorult életet élnek.
Ezek nem téveszthetők össze azokkal a kutyákkal, akik védelmére kelnek saját istenüknek, s hadba szállnak ellenségével a szomszédos istennel. Hősök ők, mint például a hentes, La Folie kutyája, aki éles fogát belevéste a csavargó Pidalui lábába. Az igazság az, hogy a kutyák ugyanúgy harcolnak egymással, mint a férfiak, és a Piseoru turk úgy segíti istene La Folie harcát a rabló istenekkel szemben, mint ahogy Izrael segítette Jehovát a Moloch elpusztításában. A kiskutya úgy döntött, hogy Monsieur Bergeré észrevételei érdektelenek. Lábát maga alá húzta, fejét kinyújtotta, készen arra, hogy aludjék azon a térden, amelyen menedéket talált. Hol akadt rá? Érdeklődött Monsieur Bergeré.
Nos, uram, Monsieur Delion főszakácsa adta nekem.
Ennek eredményeképp, folytatta Monsieur Bergeré, most nekünk kell erről a lélekről gondoskodnunk.
Milyen lélekről? Kérdezte Angelique.
Ennek a kutyának a lelkéről. Az állat, ha pontosak akarunk lenni, tulajdonképpen egy lélek. Nem azt mondom, hogy halhatatlan lélek. És mégis, ha eltűnődöm azon, hogy milyen helyet foglal is el ez a szegény kis állat a világ mindenségben, s hogy milyen hely jutott nekem, rájövök, hogy mindkettőnknek egyformán jogunk van a halhatatlansághoz. Az idős Angelique komoly erőfeszítéssel felvont a felső ajkát, hogy előtűnt két maradék foga, s így szólt.
Ha az úrnak nem kell a kutya, visszaadom Monsieur Delion főszakácsának, bár szerintem nyugodtan megtarthatja, biztosítom afelől, hogy látni se, hallani se fogja.
Alig, hogy befejezte ezt a mondatot, egy nehéz teherautó zötyögött végig az utcán, a kiskutya felült Monsieur Bergeré térdén, s hosszan, hangosan ugatni kezdett, csak úgy remegtek bele az ablaktáblák. Monsieur Bergeré elmosolyodott.
Házőrző kutya,
szólt Angelique, mint egy mentegetőzve.
Egyébként ezek a leghűségesebbek.
Adott már neki enni? Kérdezte Monsieur Bergeré.
Hát természetesen, vágta rá Angelique. Mit eszik? Felhívom az úr figyelmét arra, hogy a kutyák kenyeret és húst esznek.
Kissé megbántva, Monsieur Bergeré azzal vágott vissza, hogy feltételezte a cselédlányról, hogy buzgalmában túl korán választotta el a kiskutyát az anyjától, mielőtt elég nagy lett volna ehhez. Ezért ismét felemelte, szemügyre vette, csupán azért, hogy megbizonyosodjék arról a tényről, hogy már legalább 6 hónapos. Monsieur Bergeré letette a kölyköt a szőnyegre, és érdeklődve nézegette.
Ugye milyen szép?
Jegyezte meg a cselédlány.
Nem, nem szép, válaszolta Monsieur Bergeré, de bájos, és szép a szeme.
Az emberek ugyanezt mondták rólam, tette hozzá, amikor 3-szor annyi idős voltam, mint ő, és fele ilyen intelligens. Kétségtelen, hogy azóta eljutottam egy bizonyos világszemlélethez, melyet ő sohasem ér el. De az abszolúthoz mérve tudomásom ugyanolyan csekélyke, mint az övé. Ugyanolyan pici mértani pont a végtelenben. Majd a papírkosarat szaglászó kis teremtményhez intézve szavait folytatta.
Szaglázd meg, jól szimatolt ki, végy a külvilágból annyi tudást, amennyit csak egyszerű agyad befogadhat fekete, szarvasgombaszerű orrodon keresztül. Ám én is megfigyelek, hasonlítok és tanulmányozok, de egyikünk se fogja megtudni soha, mi végre is kerültünk ide erre a világra, s mi dolgunk benne. Ach, hogy miért is vagyunk itt?
Mivel meglehetősen fönhangon beszélt, a kiskutya aggódva nézte. Monsieur Bergeré pedig visszatérve az eredeti gondolathoz, mely először ötlött az eszébe, így szólt a cselédlányhoz. Nevet kell adnunk neki. A cselédlány összefonta maga előtt a kezét, s nevetgélve azt válaszolta, hogy az nem lesz nehéz.
Mire Monsieur Bergeré azt a sajátos észrevétel tette, hogy az egyszerű léleknek minden dolog egyszerű, de azok a tiszta lelkek, akik különféle aspektusokból szemlélik a jelenségeket, melyek rejtve maradnak a közönséges elme előtt, a leghétköznapibb dolgok eldöntésében tapasztalják a legnagyobb nehézséget. Majd valami találó néven kezdte törni a fejét, hogy minek is nevezze ezt a kis élőlényt, aki elmélyülten rágcsálja a szőnyeg rojtjait. Azok a kutya nevek, gondolta, melyek olyan régi vadászokról szóló feljegyzésekben maradtak ránk, mint például Fulio, vagy az olyan erdei költők verseiben, mint La Fontaine, Fino, Miró, Brifó, és ehhez hasonlók. Az ilyen nevek azokat a vadászkutyákat illetik meg, akik a kutyatenyészet arisztokratái, a kutyafaj lovagjai. Odysseus kutyáját Argosznak hívták, és ő is vadászkutya volt. Legalábbis Homérosz így beszéli el nekünk. Fiatalon Attika vadnyulaira vadászott, de már öreg, s nem vadászik többé. Valami egész másra lenne szükség. Sokkal inkább megfelelnének azok a nevek, amelyeket vén kisasszonyok adnak ölebeiknek, csak ne lennének általában fellengzősek és abszurdak. Azor, teszem azt, ilyen nevetséges. Így morfondírozott Monsieur Bergeré, emlékezetébe idézve számtalan kutyanevet, s képtelen volt dönteni, mert valahogy egyikkel sem volt megelégedve. Szeretett volna kitalálni valami nevet, de nem volt meg hozzá a képzelő ereje. Milyen nap is van ma? Kérdezte végül.
9-e, felelte Angelique. 9-e csütörtök.
Nos, hát miért ne nevezhetnénk csütörtöknek a kutyát? Ugyanazon oknál fogva, amiért Robinson Crusoe pénteknek hívta emberét.
Ahogy az úrnak tetszik, mondta Angelique. Bár nem túl szép név.
Vagy úgy, szólt Monsieur Bergeré, akkor találjon maga nevet az ebnek, hisz maga hozta ide.
Ó, nem,
mentegetőzött a családlány.
Én nem tudok nevet találni neki, nem vagyok elég okos ehhez. Amikor megpillantottam a konyhában, a szalmán fekve, Rikének hívtam, s ő odajött hozzám, s a szoknyám alatt kezdett játszani. Hát Rikének hívtad, kiáltott fel Monsieur Bergeré. Miért nem mondtad ezt előbb? Tehát ő Riké, s Riké is marad. El van döntve.
Most pedig elmehet, és vigye magával Rikét is. Dolgozni akarok.
Uram, lépett vissza Angelique, önnél hagyom a kiskutyát, visszajövök érte, ha megjöttem a piacról.
Nyugodtan magával viheti a piacra, érvelt Monsieur Bergeré.
Templomba is megyek, uram.
Való igaz, hogy a Szent Exupéry templomba készült, hogy misét mondasson férje lelki üdvéért. Rendszeresen megtette ezt, évente egyszer, nem mintha hírt kapott volna a férje Bornisé betegségéről, hiszen nem is érintkeztek, mióta elhagyta őt a férfi. Ennek ellenére a jó asszony eldöntötte magában, hogy az ura halott. Így aztán nem félt, hogy jön, s kirabolja őt, elviszi azt a keveset is, amilyen még maradt, s mindent megtett azért, hogy nyugton maradjon a túlvilágon, neki pedig nyugta legyen tőle ezen a világon. Tört ki Monsieur Bergeré. Zárja be a konyhába, vagy valami megfelelő helyre, és ne Nem tudta befejezni a mondatot, mert Angelique eltűnt, szándékosan nem hallotta meg, amit mondott, csak hogy Riké a gazdájával maradhasson. Azt akarta, hogy szokják egymást, s szerette volna, ha szegény társtalan Monsieur Bergeré egy barátra tenne szert. Becsukta maga mögött az ajtót, végigment a folyosón és le a lépcsőn. Monsieur Bergeré ismét munkához látott, s Vergilius Nauticusába mélyedt. Szerette ezt a művet. Pihentette gondolatait, s egyfajta kedvelt szórakozásává vált, amit egyedül űzhetett. A mellette lévő asztalon zászlócskákkal teli dobozok sorakoztak, melyeket kis karton négyszögekre tűzött, ezek jelképezték Éneász flottáját. Bár figyelmét ez kötötte le, egyszer csak úgy érezte, mintha icipici öklöcskék tapogatnák a lábát. Riké, akiről már teljesen megfeledkezett, a hátsó lábán állt, gazdája térdét ütögette, s aprócska farkát csóválta. Mikor belefáradt, melső lábát hagyta végigcsúszni a nadrág szárán, aztán felkelt, s újra kezdte a hízelgést. Monsieur Bergeré pedig elfordulván az előtte lévő nyomtatott tanoktól két barna szemet látott, mely rajongva nézte őt. Mi az, ami emberi szépséget ad egy kutya tekintetének? Elmélkedett. Talán az, hogy szakadatlanul változik. Fényes élénkségből bánatos komolyságra vált, mert e tekintettel a kis néma lélek mély és logikus gondolatokat képes kifejezni. Az apám nagyon szerette a macskákat, s ennek következtében én is. Sokszor kijelentette, hogy a bölcsember legjobb társa a macska, mert tiszteli az embert, ha dolgozik. Bajazet nevű perzsa macskája például képes volt órákig ülni éjjel az íróasztal a sarkán mozdulatlanul és méltóság teljesen. Még mindig emlékszem Bajazet ahát szemére, bár azok az ékszerszerű gömbök lepleztek minden gondolatot, s az a bagolyszerű tekintet hideg, kemény és gonosz volt. Mennyivel jobban szeretem a kutyák lágy tekintetét. Riké eszeveszetten kaparászott a lábacskáival, de Monsieur Bergeré nagyon szeretett volna visszatérni filológiai időtöltéséhez, ezért kedvesen, de röviden így szólt. Feküdj le, Riké! Erre Riké ment, és oda nyomta az orrát ahhoz az ajtóhoz, melyen Angelik kiment, s panaszosan nyüszíteni kezdett. Egy idő után elkezdett kaparászni, körmeivel halk csikorgó hangot csalva elő a fényes parkettából. Aztán újra kezdődött a vinnyogás és a kaparászás. Monsieur Bergerét zavarták ezek a neszek, és szigorúan megparancsolta az ebnek, hogy maradjon nyugton. Riké bánatosan nézte barna szemével, aztán leült, ismét Monsieur Bergerére nézett, felállt, visszament az ajtóhoz, szaglászott, majd megint nyűszített. Ki akarsz menni? Letette a tollat, és résnyire nyitotta az ajtót. Miután Riké megbizonyosodott arról, hogy nem lesz semmi baja, ha kimegy, afféle udvariatlan közönnyel kiosont az ajtó. Asztalához visszatérve Monsieur Bergeré, mivel érzékeny ember volt, eltűnődött a kutya viselkedésén. Így szólt önmagához. Már azon a ponton voltam, hogy szemrehányást tegyek az állatnak azért, mert köszönés nélkül ment el, és elvártam volna tőle, hogy bocsánatot kérjen, mert itt hagy. Szemének szép emberi kifejezése miatt vagyok ilyen bolondos. Kezdtem úgy nézni rá, mintha fajtán beli lenne. Miután megtette ezt az észrevételt, Monsieur Bergeré ismét Éneász hajóinak metamorfózisával kezdett el foglalkozni, ezzel a szép és népszerű legendával, mely önmagában talán egy kisé túl egyszerű ahhoz, hogy így nemes nyelven beszéljék el. Monsieur Bergeré mégsem látott ebben semmi kivetnivalót. Tudta, hogy szinte minden elbeszélő mű alapját gyermekmesék adják, s hogy Vergilius gondosan összegyűjtötte versében a találós kérdéseket, szólásmondásokat, barbár történeteket, elődeinek gyermekded képzelődéseit, hisz mestere Homérosz, aki minden dalnok mestere, sejtett sokkal többet, mint ahogy elbeszélte újra, amit Júnia jó feleségei és a szigetek halászai több, mint 1000 évig meséltek ő előtte. De az adott pillanatban ez zavarta a legkevésbé. Volt egy másik, sokkal fontosabb problémája. Egy kifejezés, melyel a metamorfózis bájos története során találkozott, nem tűnt eléggé szépnek. Ez az, ami zavarta.
Bergeré barátom, szólt önmagához, most kell kinyitnod a szemed, s megcsillantanod tudásod. Emlékezz, hogy Vergilius mindig tökéletes pontossággal fejezte ki magát, mikor mesterségbeli tudásról írt. Emlékezz, mikor vitorlázni ment Bébe, tökéletesen értett a hajóépítéshez, és ezért nyelve ebben a részben pontos és határozott jelentéssel bír. Így aztán Monsieur Bergeré meglehetősen sok szöveget elemzett, hogy fényderítsen arra a szóra, melynek jelentése homályban volt előtte, s melyet meg kellett magyaráznia. Már éppen azon a ponton volt, hogy megragadja a megoldást, vagy legalábbis a közelébe jusson, mikor lánccsörgésszerű zajt hallott az ajtajánál, s bár nem riasztotta meg, minden esetre meglepte. E zaklatást tüstént fülsértő vinnyogás követte, és Monsieur Bergeré filológiai szemlélődésében feltartóztatva megállapította, hogy ezeket az alkalmatlankodó vonyításokat Riqué produkálja.
Anatole France Riqué érkezése című írásának második részét hallották Szacsvai László előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zeneszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj. A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és várlak. Hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem csend, világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, nincs sötét, csak fény. Jövök Jézus, te benned, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén,
nyújtunk csak kezet, pedig annyian várják, hogy észrevet, néma könnyeik. Hát Isten tőled annyit kér, hogy mutasd meg őt nekik.
Büszkén hallom, hogy Jézus is ért, és tőle áram minden segítség. Mi hazig kérek, hogy megosszam a gazdag szeretetét.
Minden szívet meggyógyít, és soha nem hagy el, mert sajnos oly sok ember még nem tudja, hogy mindig van kiút. Rád talál, mikor bajban vagy, mert hűséges az Úr.
Büszkén hallom, hogy Jézus megismét, és tőle áram minden segítség. Szeretetét. Én büszkén vagyok, hogy Jézus felett ér, és tőle állat minden segítség. Csak azért jöttem, hogy hirdessem, Jézus most is ér.
Let the people Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
He brought me in, oh, his love for me, oh, his love. A slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died. There's a place for me. I'm a child.